Ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. 12. befejező előadás. Fundacionalizmus versus koherentizmus.
Az alapvonalait a kérdésnek megpróbálom világossá tenni, vagy igen, felrajzolni. Tehát ugye két nagy ismeretelméleti álláspontot láttunk eddig az igazolással kapcsolatban. Az internalizmus, illetve az ismeretelméleti externalizmus az igazolással és a tudással kapcsolatban. Na most a fundacionalizmus-koherentizmus vita az egyértelműen az internalizmuson belül zajlik. A koherentizmus, illetve a fundacionalizmus az a igazolás, illetve az emberi tudás szerkezetére vonatkozó álláspontom. Továbbá azt is nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy mind a fundacionalizmus, mind a koherentizmus a regresszus érvre adott válasznak tekinthető. De legalábbis kézenfekvő a regresszus érvre adott válasznak tekinteni őket. Tehát ugye a koherentisták közül a legtöbbször talán Bonjourt szokás idézni vagy emlegetni, hogy ő a koherentista. De érdemes megjegyezni, hogy a 90-es évek végén, vagy talán 2000-ben, nem is tudom, 90-es évek végén meglehetősen illúzió romboló módon a Bonjour fundacionalista lett. Feladta az álláspontját, és áttért a fundacionalista táborba, úgyhogy hát ez van. Jó, ez csak egy zárójel volt. Ugye eddig nem nagy részt, kizárólag olyan szkeptikus érvekkel foglalkoztunk, amik valamilyen módon a tévedés lehetőségére épülnek. Egészen pontosan arra, hogy valamilyen szituáció fennállását nem tudom kizárni. Mondj most az állatkertben éppen egy csíkosra festett összvért látok, nem zebrát, vagy hogy agy vagyok a tartályban, ugye ezek ilyen szkeptikus hipotézisre épülő érvek, és nagyjából ezek az érvek arra épülnek, hogy nem tudom kizárni, hogy egy ilyen hipotézis írja le valóban a világot. De vannak másfajta szkeptikus érvek is, ilyen például a regresszus érv. Ez nem egy ilyen szkeptikus hipotézisre épülő érv, hanem nagyjából úgy lehetne ezt lefesteni, hogy itt miről van szó. Egy őségi érv. Hogyha én mondok egy állítást, bármit, legyen bármilyen állítás, mondjuk P, és megkérdezi valaki tőlem, hogy miért igazol, tehát miért gondolom, hogy P, miért hiszem, hogy P, honnan tudod, hogy P, akkor mondok egy igazolást, ami a legtöbb esetben egy érv. Tehát egy következtetés, ami annyit jelent, hogy egy következtetés, aminek a konklúziója P. Ez az érvem P mellett. Igen, ám, de egy következtetés, akkor ennek vannak premisszái, mondjuk Q és R. De akkor rögtön meg lehet kérdezni, de honnan tudod, hogy Q? Erre én megint mondok egy következtetést, aminek a konklúziója Q lesz, de ugye meg lehet kérdezni, de akkor honnan tudod, annak a következtetésnek is nyilván vannak premisszái, és így megyünk a végterembe. Ez alapján mondhatjuk azt, vagy azért kiindul, erre a jelenségre építenünk egy olyan szkeptikus érvet, amelynek a kiinduló pontja az a tézis, hogy minden hitünk valamilyen más hit által igazolt, vagy hitek által igazolt, hogy más hitek segítségével igazolunk minden hitünket. És erre a következő lépésben pedig felvázolhatunk egy trilemmát. Ugye a trilemma az egy olyan hármas választási lehetőség, amin azok dilemmákat, meg trilemmákat a filozófiában olyan választási lehetőségekre szoktuk használni, amikor én választhatok ugye a dilemma esetében nyilván két dolgot, a trilemma esetében három dolog közül választhatok, de egyik se jó. Hát valahogy mindenképpen kellemetlen következménye lesz, ugye ez egy hármas választási lehetőség. Ezt a trilemmát, ugye ezt az érvet gyakran Agrippa trilemmájának is szokás nevezni. Vagy Münchhausen trilemmának is szokás egyébként nevezni. Na, tehát ugye a kiinduló tézis az, hogy minden hitünk valamely más hitáltal igazolt. Három választási lehetőségünk van. Az első, hogy akkor azt a kiinduló hitet igazoló hitet is igazoljuk valahogy, az azt igazoló hitet is igazoljuk valahogy, és megyünk a végtelenségig. Ugye, de hát ez nyilván nem jó, mert ténylegesen soha nem megyünk egyetlen állítás igazolásánál se a végtelenségig, meg egyáltalán nincsenek is végtelen hiteink, hogy ez feltételezni, hogy végtelen sok hitünk van. Úgyhogy ugye ennek az lesz a következménye, hogy ténylegesen egyetlen egy állítás sem igazolt. Magyarán nem tudunk semmit. A második lehetőség, hogy igazolunk egy darabig, megyünk lefelé az igazolások sorozatába, aztán megállunk bizonyos hiteknél, amiket nem igazolunk tovább, vagy már nem igazolunk, ugye ezek igazolatlan hitek lesznek, de ugye ennek az lesz a következménye, hogy így végsősorban az egész építmény igazolatlan, mert ha egy következtetésnek a premissz, nincs indokom elhinni, hogy egy következtetés premisszái igazak, akkor hiába érvényes a következtetés, nem lesz indokom elhinni, hogy a konklúzió igaz. Tehát ha megállunk valahol, igazolatlan hiteknél, akkor szintén ennek az egésznek az lesz, azt kell mondanunk végsősorban, hogy nem tudunk semmit. Mert az egész építmény igazolatlan lesz. Ugye a harmadik lehetőség, hogy megyünk az igazolásokba, megyünk, és egyszer csak visszajutunk a kiinduló hithez, amit az elején igazolni akartunk volna, és azt felhasználjuk valamelyik hit igazolásához, ugye akkor körbenforgó igazolást kapunk, ami szintén nem jó. Ebben az esetben sem fogunk tudni semmit. Ugye a körbenforgó igazolás az azt jelenti, hogy végső soron minden hit saját magát igazolja. Most ez más kérdés, hogyha elég nagy a kör, akkor nehezebb észrevenni a körbenforgást, de mégiscsak arról van szó, hogy így a hit, mégiscsak visszajutunk a kiinduló hithez, akkor az a kiinduló hit végső soron a saját magát fogja igazolni. És ugye így minden P és minden P tagadó állítás mellé is konstruálhatunk egy kört, tehát P és nem P mellé is konstruálhatunk egy kört, ami ugyanúgy igazolja mindkét állítást, tehát nyilvánvaló, hogy nem megfelelő igazolási forma, legalábbis az ilyen durván körben forgó igazolás. Ugye ez a három lehetőségünk van, akármelyiket választjuk is, nem tudunk semmit. Nagyjából így néz ki a Agrippa, tehát talán a legtöbbször Agrippa triumájának nevezik ezt az érvet, vagy regresszus érvnek, mindegy, így néz ki az érv, nagyjából. Mit tudunk erre mondani? Mit tudnánk válaszolni a szkeptikusnak? Fundacionalizmus vs. koherentizmus vitában mindenképpen a fundacionalizmus tekinthető az ősi álláspontnak, tehát a régebbi álláspontnak, olyannyira, hogy már Arisztotelész is kimondottan tekinthető fundacionalistának, és a koherentizmus mondjuk egy ilyen modern, valami 20. századi fejlemény. Tehát azt tuti, nem tudom, hogy lehet, biztos lehet találni a szöveget, hogy a 20. század előtt is előkerültek ilyen koherentizmusos hasonló nézetek, de azt tudja, hogy kidolgozott koherentista álláspontokról csak a 20. század álláspontokkal csak a 20. század második felében találkozhatunk, második felétől találkozhatunk. De ma is, tehát ugye ma már van egy koherentista tábor az ismeretelméleten belül, de azt is nyugodtan kijelenthetjük, hogy ma is kisebbségben vannak a koherentisták. Tehát mondjuk úgy, hogy a mainstream az fundacionalista, és nem csak a kortárs filozófiát tekintve, hanem a filozófia történetet tekintve is. Na, és ugye a fundacionalista válasz erre a regresszus érve, tehát a fundacionalizmus alapvető tézis a következő, hogy ennek az egész szkeptikus érvnek a kiinduló tézise hamis. Azaz nem igaz, hogy minden hitünket csak más hitek igazolnak. Tehát minden hitünk igazolása más hitekre épül. Minden hitünk igazolásakor más hitekre támaszkodunk. Tehát a fenti három lehetőség nem meríti ki az összes lehetőséget. A fundáción is egy negyedik lehetőséggel áll elő. Azt mondja, hogy megyünk az igazolásokba, és egy ponton megállunk bizonyos hiteknél, de ezek nem igazolatlanok, mert egyszerűen nem igazoljuk már tovább őket, ezek a hitek igazoltak, de azért állhatunk meg, mert ezeket már nem más hitek igazolják, hanem ezek önevidensek, önmagukat igazolják. Tehát ez a fundacionalizmus alapvető tézise. Hogy a hiteink ebből a szempontból két csoportra oszthatók. Vannak alapvető hitek, ezek képezik az emberi tudás fundamentumát, ugye innen van a fundacionalizmus elnevezés. Ezek a hitek önevidensek, önmagukat igazolják. Ezek az alapvető hitek, és van az összes többi hit, amelynek az igazolása az alapvető hitekre épül. Tehát az alapvető hiteket már felhasználhatjuk más hitek igazolásakor, illetve az alapvető hitek által igazolt hiteket felhasználhatjuk további hitek igazolásához, tehát így sok szintű az emberi tudás építménye. A lényeg az, hogy az alapoknál nem más hitek által, de igazolt hitek vannak. Na most, a fundacionalizmus mellett két jelentős érv van. Az egyik az, hogy úgy tűnik, hogy tényleg a fundacionalizmus jelenti az egyetlen megoldást a regresszus problémára. Ugye, ha nem a fundacionalizmus fogadjuk el, akkor marad az imént felsorolt három lehetőség, amelyek egyike sem jó. Tehát ugye ez az egyik érv. A másik érv, hogy úgy tűnik, hogy tényleg vannak olyan hiteink, amelyek közvetlenül más hitekre való hivatkozás nélkül igazoltak. Vajon melyek ezek? Melyek lehetnek jelöltek az alapvető hit szerepére? Mely hit típusok? Tágabban azt mondhatjuk, hogy az egyik nagy csoportja azoknak a hiteknek, amiket alapvető hiteknek szokás tartani, azok a saját mentális állapotainkra vonatkozó hiteink. Fájdalomérzetem van, asztallátás élményem van, úgy érzem, hogy szomorú vagyok. Ugye az fontos, hogy maga az, hogy előttem van egy asztal, legalábbis a klasszikus fundáció szerint nem alapvető hit, mert abban tévedhetek, az nem önigazoló, mert lehet, hogy halucinálok, lehet, hogy agy vagyok egy tartályba, stb. Stb. De az már nem szorul tovább igazolás, hogy úgy tűnik, hogy előttem van egy asztal. Egy asztal benyomáson van. Tehát az egyik nagy csoportja az ilyen alapvető hiteknek, azok a saját mentális állapotainkra vonatkozó hiteink. Van még egy. Fontos, hogy az egyszerű matematikai és logikai igazság. Ugye ott már valami levezetés van, meg különböző lépések, az már nyilván nem alapvető hit, de amit egyszerre, egy pillantásra belát az elme. Most közvetlenül látunk idézőjelben. Ugye ez, hogy egy meg egy, az kettő. Hogy semmi nem lehet teljesen piros és teljesen nem piros. Tehát ugye ez a két nagy csoport van alapvető hitekre. És ugye a klasszikus fundacionalizmus szerint ezek az emberi tudás fundamentumai, ezek a fajta hitek, és ebből épül aztán majd föl, ezekre épül föl a teljes emberi tudás. Jó. Kérdés eddig? Na most, ugye nem meglepő kitalálni, vagy nem nehéz kitalálni, hogy annak alapján, amit mondtam, hogy a fundacionista elméleteket két nagy szempont szerint csoportosíthatjuk. Az egyik szempont az, hogy mit mondanak az alapvető hitekről. A másik szempont pedig az, hogy mit mondanak a nem alapvető hitekről. Ez konkrétabban azt jelenti, hogy mit mondanak az alapvető hitek és a nem alapvető hitek viszonyáról. Ugye azt, hogy az szerint, hogy mit mondanak az alapvető hitekről, két nagy elmélettípus szokás megkülönböztetni a fundacionalizmuson belül. Egyfelől beszélhetünk erős fundacionalizmusról, másfelől beszélhetünk mérsékelt fundacionalizmusról. Néha szokás egyébként Bonjour nyomán gyenge fundacionalizmusról beszélni, de az nem egy az elvi lehetőség. Vannak is, akik nevezhetők gyenge fundacionalistának, de lényeg az, hogy ez a két nagy elmélettípus van. A erős fundacionalizmus, ez a klasszikus fundacionalizmus. Ugye az a tézis, amely szerint az alapvető hitek infallibilisen igazoltak. Vagy lazábban fogalmazva, mondhatjuk úgy is, hogy az alapvető hitek infallibilisek. Tehát nem lehetnek tévesek. Ugye akkor infallibilis egy hit, hogyha, tehát akkor mondjuk így fogalmazunk így, hogy egy P hit akkor infallibilis, hogy ha S hiszi, hogy P, akkor P. Magyarán nem lehetséges, hogy S hiszi P-t, és nem P. Ugye nyilvánvalóan érthető itt a klasszikus elgondolás, az, hogy fájdalom érzetem van. Én nem tudom igazán úgy hinni, hogy nincs fájdalom érzetem, vagy fájdalom élményem, hogy valójában nincs fájdalom élményem. Az lehet, hogy tévedek, mondjuk mit tudom, ilyen fantom fájdalmam van, tehát a lábamban érzem a fájdalmat, de nincs lábam, tehát abban tévedek, hogy fáj a lábam. Vagy tévedek abban, hogy valami sérülés van a lábamban, mert már nincs is lábam, de hogy úgy tűnik, hogy lábfájásom van, abban nem tévedek. A lényeg az, hogy nagyjából a klasszikus fundációs azt mondja, hogy az alapvető hitek azok infallibilisen igazolt hitek. Ugye nem nehéz kitalálni, hogy a mérsékelt fundacionalizmus mit mond. Mérsékelt fundacionalizmus szerint az alapvető hiteknek nem kell infallibilisen igazolt hiteknek lenniük. Tehát egy hit lehet akkor is alapvető hit, hogyha téves, ha nem igaz. Na most azt is látni kell, hogy az erős fundacionalizmus az nem azonos az infallibilizmussal. Tehát az erős fundacionalizmus azt mondja, hogy az alapvető hiteknek infallibilisnek kell lenni, de ez nem azt jelenti, hogy csak akkor beszélünk általában tudásról, hogy infallibilis igazolt hitünk van, mert nem alapvető hitünk, az erős fundacionalista szerint is lehet csak pusztán fallibilisen igazolt. De az alapvető hiteknek infallibilisen igazoltnak kell lenni. Tehát mivel a szimpla infallibilizmus, amivel találkoztunk már a főrép során, az a tézis, hogy ahhoz, hogy egy hit tudásnak számítson, szükséges feltétele, hogy infallibilisen legyen igazolva. Ezt nem mondja az erős fundacionalista sem. Elfogadja, hogy a fallibilisen igazolt hitek is számíthatnak tudásnak, csak a felső szinten, az alapvető hitek szintjén viszont ahhoz, hogy valami alapvető és igazolt hit legyen és tudást legyen, ahhoz infallibilisen igazolt hitnek kell lennie. Vajon mi lehet a legfontosabb érv az erős fundacionalizmus mellett? Elég nyilvánvaló. Az a megfontolás húzódik meg, hogy legalább az emberi tudás alapját képező hiteknek sziklaszilárdnak kell lenni, már abban az értelemben, hogy nem lehetnek tévesek, 100%-os racionális bizonyossággal hihetjük őket, mert hogyha már az alapoknál sincs kizárva tévedés lehetőség, akkor aztán tuti, hogy semmi reményünk a szkepticizmussal szemben. Nagyjából ez a megfontolás húzódik az erős fundacionalizmus mellett. Ez a fő megfontolás. Jó, akkor most visszatérjünk egy olyan kérdéshez, amit a kurzus elején tárgyaltunk egy kicsit, valamennyire részletesen. Ez az a kérdés, hogy a tudásnak milyen nagy fajtáit szokás megkülönböztetni, legalábbis az ismeretelmélet tankönyvekben. Propozicionális tudás. Képességtudás, tudni hogyan. A harmadik az ismertség általi tudás, ez az acquaintance. Ez most jön itt elő, az alapvető hitek kapcsán érdekes. Azt hiszem, hogy a kurzus elején is mondtam, hogy John ismeri Londont, ez az ismertség általi tudás. Ugye ez úgy akarna, tehát azért feltűnik a különbség a propozicionális tudásra, hogy amikor azt mondjuk ismeri Londont, akkor nem egy, ugye az, hogy ismeri Londont, az egy tárgy, nem egy propozíció. Míg az, hogy tudja, hogy, mit tudom én, a nap kering a föld körül, az egy propozíció. Tehát ugye az ilyen példákban azt akarják hangsúlyozni, hogy a propozicionális tudás tárgy egy propozíció, míg az ismertség tudásnál nem egy propozíció, hanem valamilyen tárgy vagy dolog a tudás tárgya. Ugye pongyolán fogalmazzak. De azt is látni, hogy igazából nem ezt szokás ismerni. Ez jó ezeknek a példáknál, jó, hogy első körben megmutassuk, hogy miért nem propozicionális tudás az ismertség általi tudás, de igazából nem ezt szokták ismertség általi tudásnak nevezni a legtöbbször. Tehát azt, hogy valaki ismeri Londont, nem szokás igazából az ismertség általi tudás kategóriájába sorolni. Hanem az ismertség általi tudás az olyan fajta tudás, amikor nekem asztallátás élményem van, asztalbenyomásom van, úgy tűnik nekem, hogy van egy asztal, vagy fogfájás élményem van. Ugye az a lényeg az ismertség általi tudásnak, annál a tulajdonságánál lehet a leginkább megragadni, hogy amikor én ismertségben, mi a különbség, amikor az egy propozicionális tudás, hogy előttem van egy asztal. Ugye az a propozíció, ha tudom, hogy előttem vagy azt, hogy akkor igaz a propozíció, most nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy azt, hogy előttem vagy azt a tényt a világba, azt valamilyen közvetítőn keresztül tudom. Például van egy asztallátás élményem, és ebből arra következtetek, hogy előttem van egy asztal. Nincs valamilyen indokom arra, hogy feltételezzem, hogy becsapnak, hogy egy hologram van előttem, vagy kivették az agyamat, és már rég egy tartályba úszkálok, stb. A lényeg az, hogy valamilyen közvetítő által tudom azt, hogy milyen dolgok vannak a külvilágban, vagy milyen tények állnak fönn. Míg maga az asztallátás élmény, az közvetlen. A fájdalom élmény érzése, vagy a fájdalom élménynek közvetlenül vagyok a tudatában. És az ismeretség általi tudásnak ez a fő jellemzője, azokat az esetleket szokták a ismertség általi tudás kategóriájába sorolni, amikor valamilyen közvetlen kapcsolat van. Közvetlenül a tudatámban vagyok valaminek, vagy valami közvetlen a tudatom előtt áll. És ugye nyilvánvaló ebből, ezért is szokás azt gondolni, hogy ezekben az esetekben nem tévedhetek. Mert a tévedés lehetősége mindig akkor jön be, legalábbis első körben úgy tűnik, mindig akkor jön be, amikor valami közvetítő van. Tehát mit tudom én, közvetve tudom, hogy itt ez az asztal, mert az asztalról a fotonok a szemembe csapódnak, aztán a idegpályán, vagy valamilyen jelek mennek az agyba, és ott kialakul az asztallátás élmény, és például az agyaktartályba érv is arra épül, hogy elvágható ez az okságlánc, tehát elvágom, én elveszem az asztalt, meg akár a fényt is elveszem, és közvetlenül az idegpályába csatlakozik be, de ugyanazt csinálom, mint amit a normál esetben, mint ami a normál esetben működne, akkor ugyanolyan élményem lesz. Tehát elvágható a közvetítő lánc, de onnantól kezdve ugyanúgy zajlik minden, ahogy elvágtam, akkor én ugyanazzal fogok szembesülni. Tehát úgy tűnik, hogy a tévedés lehetőség az mindig abból adódik, hogy egy ilyen közvetett módon vagyok kapcsolatban a világgal. Míg az ismertség általi tudásnál nincs erről szó, ott közvetlenül a tudatom előtt áll valami, éppen ezért észszerű arra gondolni, hogy itt nincs is fel sem merül a tévedés lehetősége. És ugye a klasszikus, erős fundacionalizmus szerint ez a fajta ismertségi viszony adja az alapvető hitek igazolását. Jó. Milyen ellenvetéseket tehetünk az erős fundacionalizmussal szemben? Az egyik nyilvánvaló logikai lehetőség, hogy kétségbe vonjuk azt, hogy vannak infallibilisen igazolt hiteink, magyarán, hogy kétségbe vonjuk, hogy akár az egyszerű matematikai és logikai igazságok esetében, akár a saját mentális állapotainkra vonatkozó hiteink esetében lehetetlen, hogy tévedjünk. Ugye az egyszerű matematikai és logikai igazságok esetében ez nyilvánvalónak tűnik, hogy nem lehetetlen, hogy tévedünk. Az agyaktartályban ért például, ugye alapvetően ugye az érzéki tapasztalatra vonatkozó érv, de simán átalakítható úgy, hogy az ilyen racionális, intuitív belátásaink, hogy belátom, hogy 2 meg 2 az 4, stb. Hogy abban az esetben is manipulálva valahogy, van valahogy az agyunk, és mi nekünk olyan belátási élményünk van, hogy persze ez igaz, hogy 2 meg 2 az 4, de igazából nem ez az igaz. Az más kérdés persze, hogy ténylegesen kételkedünk, de ugye az itt teljesen irreleváns, nem szoktunk persze kételkedni az egyszerű matematikai és logikai igazságokban, de itt nem is az a lényeg, hanem az, hogy elvileg nincs kizárva a lehetőség, hogy ezek is, tehát ezek nem tűnnek, legalábbis elvileg nem tűnnek kevésbé megingatható hiteknek. Jó, kevésbé megingatható hiteknek tűnnek, ezt elfogadom, de minden esetre nem tűnnek olyan mértékben infallibilisen igazolt hiteknek, mint ahogy a klasszikus fundacionalizmus megkövetelni, hogy azok legyenek. Ugye akkor amellett is lehet érvelni, hogy a saját mentális állapotaink esetében is tévedhetünk. Ugye az nyilvánvalónak tűnik ma már, tehát ma már senki nem gondolja, hogy minden mentális állapotunk esetében infallibilis hiteink vannak, mint ugye ez egy ilyen kartéziánus koncepció lenne. Tehát a propozicionális attitűdök esetében egy csomóféle lehetőség van arra, hogy tévedjünk, tehát mint a hitek meg a vágyak esetében. Tehát, tévesen, ugye számtalan ilyen példa van, tévesen hiszi, ő azt hiszi, hogy nem szerelmes belé, de kiderül, hogy egy csomó film szól erről, hogy vagy én azt hiszem, hogy nem drukkolok azért, hogy a Fradi nyerjen, de amikor kikapott a Fradi, akkor csalódott vagyok, és utána jövök rá. Vagy más jobban meg tudom ítélni, hogy ilyen féltékeny vagyok-e, vagy nem. Egy csomó ilyen eset van. Tehát már ne is beszéljünk, hogy mit tudom, ilyen freudi tudattalan hitek, meg vágyak, meg mit tudom, micsodák. Tehát, hogy önmagában az nyilván, hogy a saját mentális állapotunkra vonatkozik egy hit, azt ma már senki nem gondolja, hogy ez garancia arra, hogy tévedhetetlenek vagyunk vele kapcsolatban. Nem. A saját mentális állapotainkkal kapcsolatban is gyakran tévedünk. Az igazi kérdés az, hogy a közvetlen jelen idejű érzéki benyomásaink esetében lehetséges a tévedés. Lehetséges, hogy bizonyos mentális állapotokat, amik különböző fajtákba tartoznak, tévesen egyik fajtában ott a másik fajtában tartozik, és ott szoktak ilyen példákat hozni, hogy lehet, hogy valaki tévesen összekeveri mondjuk a, mit a gyenge fájdalmat, meg az erős viszketést. Mit kínoznak valakit, és az fogságba esik, mondják, hogy most megkínozzák, és azt mondják, hogy most a hátához egy izzó vasat fognak nyomni. És de nem egy vasat nyomnak a hátához, hanem egy jeget, jégkockán. De hogy ő tévesen ezt a hideg érzetet forróságnak fogja azonosítani. Rám is ez lehetséges. Ugye akkor még ilyen példákat is szokás hozni, ugye vannak ezek a különböző illúziók, amikor két szürke árnyalatú kocka, és az egyik sötétebb szürkének tűnik egyértelmű, mint a másik, de amikor így megmutatják, akkor kiderül, hogy tévedtünk, mert mind a kettő egyforma. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy szerintem legalábbis itt nem is az a lényeg, az oké, azt lehet mondani, hogy jó, hát az egyik szürkének, egyik sötétebbnek tűnik, mint a másik, hanem előállt olyan eset, hogy amikor már elmagyarázták, megmutatták, lelepleződött a tévedés, akkor előállt olyan eset, hogy én most nem tudom, hogy milyennek is tűnik nekem. Igen. Azt hiszem, hogy a fő ellenvetés a erős fundacionalizmussal szemben nem is ez. Tehát nem is az, hogy most tudunk esetleg olyan kitalált, vagy esetleg valóságban is előfordul eseteket mondani, amikor tévedhetünk az ilyen jelen idejű érzéki benyomásainkkal kapcsolatban. Az egyik híres ellenvetés a erős fundacionalizmussal szemben az az, amit Sellars dilemmájának szoktak nevezni. És aminek én most egy leegyszerűsített értelmezését megpróbálom előadni. De Sellars az egy 20. századi filozófus volt. Az, hogy előttem van egy asztal, ugye az nem alapvető hit a klasszikus fundacionalista szerint sem. Senki szerint. Az alapvető hit az, hogy asztallátás élményem van. Ismertségben vagyok, mondjuk az asztal ideával, vagy asztal érzetadattal. Közvetlenül előttem van. Na most az a kérdés, hogy ez az ismertségi viszony, ez két lehetőség van. Ez az ismertségi viszony, ez vagy propozicionális szerkezetű, vagy nem. Most propozicionális szerkezetű, azt értem, hogy ilyen fogalmilag leírható, fogalmi szerkezetű, mint egy nyelvi mondat, mondjuk az hasonló, vagy nem az. Az egyik lehetőség azt mondom, hogy propozicionális szerkezetű, tehát mondjuk azt mondom, hogy előttem van egy barna asztal, maga az az ismertség, hogy ezzel az asztallátás élménnyel ismertségben vagyok, ez hasonló szerkezetű ahhoz, mint ahogy kimond, mint annak a mondatnak, vagy annak a gondolatban elmondott mondatnak a szerkezet, hogy előttem van egy barna asztal. Tehát mondjuk vannak ennek ebben az ismertségben, ebben a közvetlen asztalra vonatkozó ismertség által tudásban szerepet játszanak-e fogalmak? Általános fogalmak. Két lehetőség van, vagy igen. Tehát ez az ismertség, hogy amikor én ismertségben vagyok a barna asztal látás élményemmel, ez egy ilyen fogalmi szerkezetű. Akkor viszont már megjelenik a tévedés lehetősége. Mert honnan tudom én, ugye nyilván ebben nem szoktunk kételkedni, de elvileg ott van, hogy lehet, hogy én tévedek. Nem ezt a színt szokták barnának nevezni. Tehát lehet, hogy nem is, nincs is ilyen, ez csak én találom most, hogy van ilyen, hogy barna fogalom. Vagy barna színosztály. Vagy honnan tudom én, hogy ezt szokták asztalnak nevezni. Hirtelen megőrültem, és nem is ezt szokták asztalnak nevezni. Tehát elvileg lehet kételkedni abban, hogy a megfelelő fogalmak alá sorolom-e azt, ami előttem van. Így viszont ez az én viszonyom a közvetlen asztallátás élménnyel már nem tudja betölteni azt a szerepet, amit az erős fundacionalizmus szán neki, azaz az abszolút biztos, adott, tévedhetetlen viszony, tévedhetetlen igazolással rendelkező tudásnak nem tekinthető, vagy propozíciónak nem tekinthető. Érthető, amit mondani akarok. A másik lehetőség, hogy nem propozicionális szerkezetű az a viszony, amiben én vagyok, hanem közvetlenül előttem van, és én megragadom a maga egyediségében, hogy ez van előttem. Nincs ebben benne ilyen színfogalom, meg kategória, csak egyedisége, hogy ez itt van előttem, amikor ez, akkor referálok mondjuk erre az adott színálnyalat, vagy erre az alakra, amit asztalként szokás egyébként leírni. Úgy tűnik, hogy ebben az esetben totál biztos, hogy nem tévedhetek. Tehát egy ilyen, az nem lehet, hogy tévedjek ebbe az ügybe. Az persze lehet, hogy nincs azt, amely halucinálok, de hogy ez az elmém előtt van, az valóban megvan az a bizonyosság, amit az erős fundacionalizmus megkövetel ahhoz, hogy alapvető hitről beszéljünk. Tehát maga az infallibilis igazolás megvan. Csak hogyha ez nem propozicionális szerkezetű, akkor hogyan igazolhatna bármi mást? Tehát ugye az, hogy én más hiteket igazoljak, az kell, hogy mondjuk premissza legyen egy következtetésben valami, aminek propozicionális szerkezetűnek kell lenni. De az, hogy van egy ilyen ez látás élményem van, az az égvilágon semmit nem fog igazolni. Hogyan igazolná azt, hogy egy asztal van előttem, hogy az a propozíció már tartalmazza az asztal fogalmát, vagy egy barna asztal van előttem. Az már tartalmazza a barnának lenni, meg az asztalnak lenni fogalmat. Nincs meg a kapcsolat. Tehát az a lényeg, hogyha ez a közvetlen kapcsolat propozicionális szerkezetű, akkor nem infallibilis. Ha nem propozicionális szerkezetű, akkor ugye infallibilis, de nem látja ezt a szerepet, amit az alapvető hitnek el kell játszani, hogy a többi hitet ráépülve igazolni tudjuk. Jó. Akkor mondok még egy harmadik szokásos ellenvetést az erős fundacionalizmussal szemben. Hogy jó, rendben van. Fogadjuk el az erős fundacionalista elképzelést, hogy úgy igazoljuk a minden hitünket, hogy először a saját érzéki benyomásainkra vonatkozó hitekből indulunk ki, és aztán igazoljuk, hogy úgy tűnik, hogy itt van egy asztal, tehát előttem van egy asztal, stb. De akkor ebben az esetben a legtöbb hitünk ténylegesen igazolatlan lesz. Úgyis általában nem így járunk el. Lehet, hogy amikor filozófiát művelünk, akkor igen, akkor saját érzéki benyomásainkra vonatkozó hiteket formálunk, és aztán abból felépítjük a többi hiteink igazolását, de a hétköznapokban, meg a tudomány, meg általában, amikor nem kimondottan ismertelmelt tevékenységet végzünk, akkor mi rögtön a külvilágra vonatkozó hiteket fogalmazunk meg. Előttem van egy asztal. Nem úgy szoktuk megfogalmazni a hiteinket, hogy úgy tűnik, hogy előttem van egy asztal, tehát van előttem egy asztal, stb. És ugye ebben az esetben azt kell mondanunk, hogy csak akkor igazoltak a hiteink, hogyha a saját mentális állapotainkra vonatkozó hiteinkre épülnek, legalábbis a külvilágra vonatkozó hiteink, akkor a legtöbb esetben gyakorlatilag igazolatlanak a hiteink. Hát ugye erre esetleg válaszolhatja az erős fundacionalista azt, hogy valójában mindig a saját mentális állapotainkra vonatkozó hiteink igazolják a külvilágra vonatkozó hiteinket, tehát mindig ilyen szerkezetű az igazolás, hogy úgy tűnik, hogy előttem van egy asztal, tehát van előttem egy asztal, de ez általában nem tudatos. Amikor megkérdezik, hogy honnan tudod, hogy van előtte egy asztal, akkor erre hivatkozom. Általában, hogyha az valóban így, hogyha általában megkérdezik, hogy honnan tudod, hogy előtted van egy asztal, nyilván a legkézenfekvő válasz az, hogy úgy tűnik számomra, hogy előttem van egy asztal, és semmi akkor nincs feltételezni, hogy én most tévedek. Tehát, hogyha direkt rákérdeznek, hogy honnan tudom, akkor ilyen hitekre hivatkozok, hogy ez valószínűleg azt jelenti, hogy ezek ott vannak, csak nem mindig tudatosak. Illetve nem mindig tudatosítik bennem, vagy történik meg tudatosan a következtetési folyamat, de ha kérdezik, akkor, hogy honnan tudod, akkor tudok erre hivatkozni, tehát valószínűleg vannak ilyen hiteink. Ténylegesen, saját mentális állapotunkra vonatkozó hiteink. Hát ugye ezen a vonalon is el lehet vitatkozgatni. Minden esetre van egy nyilvánvaló probléma az erős fundacionalizmussal, ami attól függet, ami most az előbb elmondott érvekre vagy ellenvetésekre tud-e válaszolni az erős fundacionalista, van egy tök nyilvánvaló probléma. Ami hát nagyjából az a probléma, amivel eddig foglalkoztunk, a szkepticizmus probléma. Azt ebben a kontextusban most hogy tudnánk megfogalmazni? Hát ugye egyszerűen arról van szó, hogy tegyük föl, hogy igaz az erős fundacionalizmus, vannak alapvető hiteink, ezek önevidensek, nem kételkedhetünk benne, stb. Stb. Na de hát akkor mi van? Nem tudom, akkor is legjobb esetben a egyszerű matematikai és logikai igazságot tudjuk, illetve a saját mentális állapotainkról tudunk mondani valamit, hogy arra vonatkozó hiteket tudjuk igazolni, de nem tudunk kijutni soha a világba. Ugye itt kezdődik a szkepticizmus probléma, hogy oké, okay, azt a látási élményem van, de ebből deduktíve nem következik, hogy van kint egy asztal, legfeljebb nem deduktív következtetéssel tudok következtetni, de ugye is ugye erre aztán jönnek a szokásos szkeptikus érvek. Meg, oké, okay, vannak a jelen idejű érzéki benyomásaim, amik tévedhetetlenek, de még a múltról, meg a jövőről nem fogok tudni semmit. Vagy az általános következtetésén konklúziójáig sem tudok legitim módon eljutni. Tehát ugye ez a klasszikus probléma, hogy ha fel is teszem, hogy vannak alapvető hiteim, mondjuk a saját mentális állapotaimra vonatkozó hiteim, amik tegyük föl bizonyos hitek ezek közül infallibilisek, nem tudok kijutni a világba. Azaz nem tudok a külvilágról igazolt állításokat tenni. Ugye ez a probléma a mérsékelt fundacionalizmusra nem jelenik meg. A mérsékelt fundacionalizmusra azt fogja mondani, hogy az, hogy előttem van egy asztal alapvető hit. Nem csak az alapvető hit, hogy asztallátás élményem van, hanem az is alapvető hit, hogy előttem van egy asztal. Tehát maga a külvilágra vonatkozó hitek is bekerülnek az alapvető hitek közé. Ugye ez a mérsékelt fundacionalizmus nagy találmánya. Tulajdonképpen magától adódik ez, hogy legyünk mérsékelt fundacionalisták, már csak azért is, mert a fundacionalizmussal szemben a legtöbb érv az a klasszikus, erős fundacionalizmus ellen irányul. Ha valaki mérsékelt fundacionalista, ez például a mérsékelt fundacionalizmus mellett az egyik főérv, hogyha valaki mérsékelt fundacionalista, akkor azok az ellenérvek, amik az erős fundacionalizmus ellen felhozhatók, hatástalaníthatók a mérsékelt fundacionalizmussal szemben, tehát a mérsékelt fundacionalizmussal szemben nem állnak. És ugye mi szólna az ellen, hogy az, hogy előttem van, hogy asztal az alapvető hit legyen? Hát az, hogy tévedhetek, kételkedhetem, hogy lehet, hogy nincs is előttem azt, mert hallucinálok, vagy a csaló démon áldozata vagyok. De itt nem ez a kérdés. Tehát ugye az egy másik dolog, hogy most tévedhetek, vagy nem. Az a kérdés, hogy vannak olyan hiteim, amiket más hitekre való támaszkodás nélkül igazolok-e, vagy nem? Itt most ez a kérdés. És ha egyszer a nem alapvető hitek esetében elfogadom a fallibilizmust, tehát a fallibilis igazolás legitim igazolásnak tekintem, akkor az alapvető hitek esetében miért ne tekinthetném legitim igazolásnak a fallibilizmust? Csak az az egy kritérium van az alapvető hitek esetében, hogy ne más hitekre támaszkodva legyenek igazoltak. Ha ennek eleget tesz, akkor fallibilisen ugyan, de igazoltak, de hát már úgyis régóta fallibilisták vagyunk. Így alapvető hitek lesznek, közvetlenül a külvilágra vonatkozó érzékelés által igazolt hiteink is. Például előttem van egy asztal. Reggel kávét ittam, ugye az az emlékezeti hitekre is vonatkozhat. Azt sem kikövetkeztettem, hogy én kávét ittam, közvetlen emlékszem rá. Jó. Tehát ugye eddig a fundacionalista elméletek azon csoportosításáról beszéltem, amelyek az alapvető hiteket veszik tekintetbe, hogy mit mondanak az alapvető hitekről. Ugye aszerint beszéltünk erős és mérsékelt fundacionalizmusról. Érthető minden? Jó. Ugye a másik szempont, hogy mit mondanak, mint a fundacionalista elméletek mit mondanak, a alapvető hitek és a nem alapvető hitek viszonyáról. Két nagy csoportra szokás osztani az elméleteket. Az egyik a deduktivizmus. Ugye a deduktivizmus az a nézet, hogy a alapvető hitekre épülő igazolás az csak úgy nézett ki, hogy a alapvető hitekre épülő hiteknek deduktíve következniük kell az alapvető hitekből. Tehát magyarán egy deduktivista szerint egy hit csak akkor és csak akkor igazolt, ha vagy alapvető hit, vagy deduktíve levezethető egy vagy több alapvető hitből. Milyen deduktivista elméleteket ismerünk? Hát ugye nagyjából ide sorolt a Descartes, ugye alapvető az én létezem, meg van Isten fogalom, és akkor ebből a priori levezethető, hogy Isten jó, nem csal meg, tehát az ideáimnak van adekvációja. Illetve más deduktivista elképzelésnek tekinthetők például az idealizmus meg a fenomenalizmus bizonyos változatai. A fenomenalizmus és az idealizmus bizonyos változatai. Ugye, hogyha valaki idealista és azt mondja, hogy az asztal látás élmény, az asztal ideja, az maga a dolog az asztal, akkor abból, hogy előttem van az asztal ideája, deduktíve következni fog, hogy előttem van egy asztal. Tehát nem egy ilyen induktív következtetés konklúziója lesz ez, hogy valami okozza az asztalt, hanem az idea maga az asztal. Ugye aztán különböző kísérletek vannak, főleg a fenomenalizmuson belül, hogy ezt részletesen leírják, hogy hogyan lehetséges az érzetadatokra vonatkozó állításokból deduktíve levezetni a külvilágra vonatkozó állításokat. Tehát nem lehetséges. Maradjunk abban, hogy ennek az egész sztorinak ez a tanulsága. Tehát nyugodtan megállapítjuk, hogy a deduktivizmus tulajdonképpen egy nagy kudarc. Nyilván az lenne a legjobb, tehát az lenne az ideális eset, hogyha erős fundacionalisták lennének infalibilisen igazolt alapvető hitek, és a világra vonatkozó egyéb hiteinket ebből deduktíve le tudnánk vezetni, ezen az ideális helyzet, de hát nem erről van szó. Amikor el is fogadjuk, hogy vannak alapvető hitek, amik infalibilisen igazoltak, sajnos ebből nem tudjuk levezetni deduktíve a külvilágra, meg sok minden egyébre vonatkozó hitünket, ami ugye hát erre a tényre épül a szkepticizmus probléma. Pontosan, hogy deduktíve abból, hogy azt a látás élménye van, nem következik, hogy nem egy démon okozza nekem azt a látás élményemet. Stb. Stb. És akkor mielőtt tovább mennénk, hogy megállapítottuk a deduktivizmus ezt a nyilvánvaló kudarcát, vajon miért van ez így? Miért nem tudjuk logikailag levezetni, deduktíve kikövetkeztetni mondjuk a külvilágra vonatkozó hiteinket, a saját mentális állapotainkra vonatkozó hiteinkből? A logikai következtetéseknek ugyanis van egy olyan, mert a deduktíve érvényes logikai következtetéseknek van egy olyan tulajdonság, amit úgy szokás megfogalmazni, a logika üres. Azt jelenti, hogy a logikai érvényes következtetés esetében a konklúzióban semmi új információ nincs a premisszákhoz képest. Ugye ez a probléma. Pontosan, hogyha vannak is infallibilis hiteink, amik mondjuk a saját mentális állapotunkra vonatkoznak, akkor ebből mi soha nem fogunk tudni kijutni a világba. Olyan hitekhez, amik nem pusztán a saját mentális állapotainkra vonatkoznak. Ugye a deduktív következtetés egyfelől annak köszönheti az a nagy előnye, annak köszönheti az erejét. Ugye a deduktív érvényes következtetés, hogyha premisszák igazak, akkor a konklúzió lehetetlen, hogy hamis legyen, annak köszönheti ezt az erőt, hogy a premisszákban már eleve benne van implicit, amit a konklúzió mondott, nem mond újat. Ugye viszont a nagy hátránya, hogy radikálisan új ismeretre a premisszákhoz képest nem tudunk szert tenni. Ahhoz nem deduktív következtetés kell, amivel viszont az a probléma, hogy a nem deduktív következtetés esetében mindig fönnáll az a veszély, hogy igazak a premisszák, de a konklúzió mégis hamis lesz. Jó. Azt mondanom sem kell, hogy nem túl sok deduktivista van ma. A másik, amit most általában a tankönyvek úgy szokták nevezni, induktivizmus, hát nevezzük így. A lényeg az, hogy ezek az elméletek azt mondják, hogy az alapvető hitek és a rájuk épülő hitek igazolásában nem csak a dedukció számít, nem csak az számít igazolt hitnek, amik deduktíve levezethetők alapvető hitekből, hanem a nem deduktív következtetések is számítanak, igazolásnak számítanak ebben a kontextusban. Ugye ennek a két alapvető fajtában, amit láttuk, a felsorolásos indukció és az abdukció. Ugye a mérsékelt fundacionalista esetleg mondhatná azt, hogy ő deduktíve le tudja vezetni a külvilágra vonatkozó egyéb hiteket az alapvető hitekben, mondjuk, hogy előttem vagy asztal, mert ez az alapvető hit már kint a világra vonatkozik. De például az általános következtetések konklúziót már ő se tudná, vagy a jövőre vonatkozó hitek már ő se tudná deduktíve igazolni. Vagy mondjuk a nem észlelhető dolgokra, mint elektronokra, vagy általában a nem észlelhető feltételezett entitásokra vonatkozó hiteit a mérsékelt fundacionalista is csak induktív, legalábbis nem deduktív következtetéssel tudja igazolni. Tehát akár erős fundacionalista valaki, akár mérsékelt fundacionalista, a deduktivizmus nem tűnik járható útnak. Tehát összefoglalásképpen azt mondhatjuk, hogy a legplauzibilisabb fundacionalista álláspontnak egy induktivista mérsékelt fundacionalizmus tűnik. Most persze vannak mind a induktivizmussal és mind a mérsékelt fundacionalizmussal kapcsolatos ellenvetések. Kérdés? Akkor nagyon röviden leszünk kénytelenek néhány szót a koherentizmusról mondani. Amit mindenképpen az elején le kell szögezni, hogy ami ebben a kontextusban, ami koherentizmus, az az igazolásra vonatkozó koherencia elmélet. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert van az igazságra vonatkozó koherencia elmélet is, ami ma már annyira sem népszerű, mint az igazolásra vonatkozó koherencia elmélet. Tehát amiről most fogok beszélni néhány mondatot, az az igazolást érintő álláspont, de az igazságot érintő koherentizmus, az leginkább mondjuk a korrespondencia elmélettel összehasonlítva ragadható meg. Tehát mondjuk az igazság korrespondencia elmélete megint csak nagyon leegyszerűsítve az a tézis, hogy egy kijelentés vagy propozíció akkor és csak akkor igaz, ha megfelel a világban lévő tényeknek. Ha nem felel meg, akkor hamis lesz. Ez mondjuk durván az igazság korrespondencia elmélete. Ezzel szemben az igazság koherencia elmélet az azt mondja, hogy egy kijelentés akkor igaz, ha eleme egy koherens kijelentésekből álló halmaznak. Tehát itt nem beszélünk a világról való megfelelésről, hanem az igazság csak tehát az igazság nem egy a világ és egy kijelentés közti reláció, hanem kijelentés és több másik kijelentés közti reláció lesz. Ugye ez az elképzelés már első pillanatban, vagy első hallásra is meglehetősen implazibilisnak tűnik. Nem fogunk most itt bemenni a igazságelemetek tárgyalásába. Most csak abból a szempontból fontos, hogy számunkra, hogy az igazolás koherencia elmélete nem ez. Tehát a legtöbb, aki ma koherentista az igazolás terén, az ugyanúgy mondjuk valami fajta korrespondencia elméletet val az igazság terén. Jó? Ugye most innentől kizárólag az igazolás koherentizmusról fog beszélni. Ugye a koherentista elképzelések lényegi vonása az, hogy tagadják azt a fundacionalista tézist, hogy a hiteink két csoportra oszthatók, azaz vannak olyan hitek, amelyeket más hitekre támaszkodva igazunk, illetve vannak az önevidens hitek. A koherentizmus alaptézis, hogy minden hit más hitek segítségével igazolható csak, vagy más hitekre támaszkodva igazolható csak. Nincsenek más hitek felhasználása nélkül igazolt alapvető hitek. Tehát a hiteink ebből a szempontból nem osztható két csoportra, egyféle csoportja van a hiteinknek. Minden hit más hit által igazolt. Ugye nagyjából azt is fontos megjegyezni, hogy a fundacionalista sem tagadja a koherencia által igazolás létezését. Nem kell feltétlenül tagadnia. Mondjuk egy deduktivista mondjuk tagadni fogja, de általában a fundacionalisták többsége nem tagadja. Nem az a kérdés, hogy van-e koherencia által igazolás, hanem az, hogy csak koherencia által igazolás van-e. Fundacionalista is elismereti, hogy a nem alapvető hitek szintjén egy csomó minden koherencia által igazolt. Az mindjárt valamit megpróbálom megvilágítani, hogy mi a koherencia által igazolás. A lényeg az, hogy ezt el fogja ismerni a fundacionalista is, csak azt mondja, hogy az alapvető hitek szintjén nem. Ott vannak bizonyos hitek, amik nem más hitekre támaszkodó igazoltak, míg a koherentista azt mondja, hogy nem, minden hitünk koherencia által igazolt. A következő meghatározást adhatjuk a koherencia által igazolásra, azt, hogy a koherentizmus szerint egy hit akkor és csak akkor igazolt, ha koherensen illeszkedik egy koherens hit halmazba. Tehát egy hitek egy olyan halmazába, amelyek egymással koherensek. Na nagyjából itt ez a lényeg, hogy a koherensen illeszkedik, tehát hit akkor igazolt, a koherensen illeszkedik egy koherens halmazt képező hitek halmazába, valahogy így. Mi a koherencia által igazolás? Ugye, hogy intuitív fogjuk, hogy miről van szó. Általában itt olyan esetekre gondoljunk, amikor van néhány, forrainak van egy ilyen, jól emlékszem, egy ilyen példája, az ilyen esetekre kell gondolni, hogy megy a nyomozás, és a felügyelőnek meggyőződés, hogy a férj volt a gyilkos, mert azt mondta a pizzafutár, hogy látta a férjet felmenni a lépcsőn, azt mondta a portás, hogy látta a férjet bemenni a kapun, azt mondta a szekrénybe lapuló szerető, hogy hallotta a férj hangját. Na most igen ám, de kiderül, hogy a portás rövidlátó, tehát nem igazán megbízható, a pizzafutár csak épp, hogy elsuhant, a szerető meg egyébként is utálta a férjet, meg ott a szekrényben nem is hallotta jól a hangukat. Tehát a lényeg az, hogy külön-külön egyiknek sem lenne az igazolása perdöntő. De hogyha ennyien egy irányba mutatnak, akkor az már nem lehet véletlen. Akkor ezek, ugye ezek olyan igazolások, amik önmagukban nem igazolnák, hogy a férje gyilkos, de együtt egymást megerősítve egy irányba mutatnak. És nagyjából valóban egy csomó hitünk ilyen. Sőt, a legtöbb nem egészen triviális hitünk, hogy itt van egy asztal, stb. A világra vonatkozó egyéb hitünk azért nagyjából ilyen. Hogy önmagában nem igazolná ez vagy az, de egy csomó mindent, amit én begyűjtök magamnak információt, az megerősíti, a régi tapasztalataim is ezt erősítik, és akkor én úgy ítélem meg, hogy bár nem, nyilván nem 100%-os bizonyossággal, de úgy ítélem meg, hogy nagyon jól illeszkedik az eddigi ismereteim halmazába. Nagyjából ez a koherencia által igazolás, ilyen, ezt most nem definiáltam, csak próbálom intuitíve foghatóvá tenni. És a koherentizmusnak a lényegi állítása, hogy nincsenek alapvető hitek, amik úgy gondolnák, hogy alapvető hitek első bizonyítása, azok is valójában ilyen koherencia által igazolt hitek. És általában egy lehetséges érvelés a koherentizmus mellett, ami szerintem a legerősebb érvelés a fundacionalizmussal szemben a koherentizmus mellett, amik az a típusú érvelések, amelyek arra a megfontolásra támaszkodnak, hogy valójában a legtöbb bizonyítékunk is csak úgy bizonyíték, hogyha egy bizonyos környezetbe beillesztve, mármint hit környezetbe, ismeret környezetbe beillesztve számít bizonyítéknak. Tehát teszem azt, én azt gondolom, hogy normális körülmények között vagyok, és bemegyek egy házba, és látok, mit tudom én, embereket bizonyos távolságra, akkor ez igazolt lesz, hogy ott a házban vannak rajtam kívül emberek. De előtte közlik velem, hogy ez a ház egy olyan ház, hogy itt nem tudom, milyen kísérlet van, nem tudom, tele van hologramokkal. Tehát van egy ilyen előzetes hitem, amikor bemegyek, hogy itt embernek kinéző hologramok vannak, vagy embertől megkülönböztetlen hologramok, akkor ha látok egy embert elmenni tőlem 20 méterre, vagy a folyosó végén, akkor önmagában ez a látvány már nem lesz bizonyíték. Hogy itt van, hogy ott volt előttem egy ember. Ugye most ezen a vonalon lehetne kicsit tovább mutatni, hogy miről van szó, de ugye az órának már nagyjából vége van. A lényeg az, hogy egy csomó ilyen esettel találkozhatunk, hogy ez a gyakorlatban is egy csomószor van különböző vitákban. Épp a napokban olvastam, fundamentalista keresztény vitatkozik, nem is olvastam, ezt egy ilyen videóban láttam, hogy a fundamentalista keresztény, milyen evolúciós vita volt. Evolucionizmus vs. valamilyen fundamentalista keresztény, és az volt a lényeg, hogy a dinoszaurusz csontokat a sátán dugta, nem tudom hova, hogy megtévessze az embereket. És nem az a lényeg, tehát nyilván azt mondjuk erre, hogy hülyeség, meg nyilván az. És itt az a lényeg, hogyha van egy bizonyos kifeszített világkép, amiben nincs sátán meg ilyesmi, meg egyáltalán fel sem tételez az ember, meg sem fordul a fejébe, akkor nyilvánvaló a dinoszaurusz csontok bizonyítéknak számítanak arra, hogy régebbi a Földnek, hogy voltak dinoszaurusz, mint 6000 év voltak dinoszauruszok, stb. Különböző tapasztalatokat is különbözőképpen interpretálok. Különböző tudományos kísérletek eredményét is különbözőképpen interpretálok egyéb háttérismeretek fényében. Persze ezzel most még nem fejtettem ki egy érvet a koherentizmus mellett, csak azt próbáltam megmutatni, hogy nagyjából ezen a ilyen megfontolások mentén lehet tovább haladva megmutatni, hogy illúzió, hogy vannak bizonyos önmagukban álló alapvető hiteink, amelyek önevidensek, hanem valójában minden hitünk valamilyen koherencia folytán igazolt, vagy nem igazolt. Igazoló, vagy nem igazoló. Jó.
Elhangzott ismeretelmélet. Pöntör Jenő előadása. 12. befejező előadás. Fundacionalizmus versus koherentizmus. A felvétel az ELTE BTK-n készült 2018-ban.